Városaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Baton Pálos szerzetes. Rendi történetünkkel és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Sörédi Pálnak az írását olvastam föl az elmúlt alkalmakkor, és most is ezt teszem. Legutóbb Virág Benedeknek az életét ismertettem, és természetesen az őt jellemző kornak a történelmét, illetve a pálos renddel való kapcsolatát. A következő nagy pálos szerzetes, akit szeretnék megemlíteni, Versegi Ferenc, aki 1757 és 1822 között élt, Szolnokon született, igen szerény életkörülmények közt, kisnemesi családban. Apja sóhivatali tisztviselő volt, aki fiatalon halt meg. Versegi 1778-ban a pálos szerzetes rendben lépett, rendi neve Jenő lett. A teológiát Nagyszombaton végezte, ahol fiatal növendék társait héber és görög nyelvben oktatta. 1781-ben szentelték pappá. A Budai Egyetemen 1782-től matematikát és teológiát hallgatott. 1783-ban bölcseleti doktorrá, 1784-ben pedig a hittudományok borostyánosává avatták. Volt szerzetében tanulmányi felügyelő, majd Pesten hitszónok lett, méghozzá magyarul. Az akkor még javarészt német ajkú Pest hívőit a templomban igyekezett magyar szóra szoktatni. Beszédeire távolabbról is eljártak. A pálos rend 1786-os feloszlatása után Versegi katonai lelkész lett, részt vett a török elleni utolsó háborúban, és súlyos ízületi betegséget szerzett. Leszerelték és hazakerülve Budán 3,5 évig kezelték, gyógyfürdőztették, amíg meggyógyult. Versegi a hosszas betegség alatt érett igazi költővé. Mint volt szerzetes, akinek feloszlatták a rendjét, csekély nyugdíjat kapott, amit, hogy kiegészítsen, úri házaknál lett házi tanító, nyelvtanár, énekmester. Közben rengeteget írt, vitázott, fordított. Tevékenységének legfőbb meghatározójává vált a magyar művelődésügy osztatlan szolgálata, méghozzá szinte elképesztően széles vállalkozó kedvel, költőként, színműíróként, zeneszerzőként, esztétaként, grammatikusként, szótáríróként, történészként, közíróként, állatorvosi művek szerzőjeként egyaránt működve. Ekkoriban egy hangsúlyozottan polgári világlátás jegyében élt, rendre mindenütt polgári öltözetet viselve, az igényes élethez szükséges jövedelmet is előteremtve és mindennapos szerepet vállalva Pest kulturális életében, az olvasókörökben, az induló újságok, az ekkoriban szerveződő magyar színtársulat és a német színház munkájában. Megjelent írásai miatt egyik idősebb pálos rendtársa, Alekszovics Vazul, kemény szavakkal lépett fel ellene. Botránt okozott szerelmi kapcsolata egy volt apácával, akinek szintén feloszlatták a rendjét, s akit verseiben különféle neveken örökített meg. Hosszabb távon házasságot tervezett, amelyet azonban fogsága és eközben kedvesének halála megakadályozott. Elítéléséhez politikai aktivitása vezetett. Már egyetemista társai és tanárai között többen voltak olyanok, akiknek a neve később a jakobinus perekben szerepelt. Ányos Pállal ellentétben Versegi rokon szenvezett II. József reformjaival, sőt, még ennél is radikálisabbá vált. Társasága főleg az a kör lett, amely a forradalmi eszmékkel rokon szenvezett. Kapcsolatba kerül Martinovicsal, Hajnócival, Szent Marjaival. Hajnócitól tanult meg franciául, és elsőként magyarra fordította a Marseillaise-t. Versegi 1795-ben a Martinovics per vádlottjai közé került. Első fokon a királyi tábla halálra ítélte. Két nappal később a 7 személyes tábla is megerősítette az ítéletet. Cellájába kivont kardú katona került, a kivégzés előtt állók őrzésére vonatkozó előírások szerint. Egy hónapot töltött így, amikor értesítették az ítélet meghatározhatatlan idejű várfogságra változtató uralkodói kegyelemről. Kazinczy szerint életét Martinovics kivégzésének köszönhette, mert az udvar nem akart még egy papi áldozatot. Csaknem 10 évet töltött Kufstein, Graz és Brünn börtöneiben. 1804-ben szabadult. Nem a börtönévek törték meg, sokkal inkább az a megváltozott világ, amelybe csaknem 1 évtized után visszaérkezett. Szabadulása után megpróbált korának légköréhez, törekvéseihez, a korabeli irodalmi élet irányaihoz alkalmazkodni. A forradalmi gondolatokat feladva a polgárosodás irányába mozduló, nemzeti alapú fejlődést szorgalmazott. Tevékenységét mégis szinte csak kritika érte. Még Kazinczy és köre is élesen elmarasztalta nyelvhasználati elgondolásait. Lassan megértette, hogy sem a programjára, sem a műveire, sem a személyére nincsen szüksége az irodalmi életnek. Megváltozott helyzetét azonban sértődöttség nélkül vette tudomásul. Nagy változás indult belső életében, amelyhez jó kiinduló pontot adott az Igazi Bölcs című epigrammában megénekelt alapállás. Szó szerint megénekelt, ugyanis zenét is szerzett hozzá. Így szól egy pár sor. Nézd a búzakalászt! Büszkén emelődik az égnek, még üres, s ha megért, földre konnyítja fejét. Kérkedik éretlen kincsével az oskola gyermek, még a teljes eszű bölcs megalázza magát. Visszavonult a közélettől, magányosan élt, 90 éves édesanyjáról gondoskodva. Pályája fogság utáni szakaszát az egyházhoz való közeledés jellemezte. Utolsó nagy munkája egy hatalmas egyházi megbízás volt. Felvetődött a magyar nyelvű katolikus Biblia, Kádiféle fordítás, amely először 1626-ban jelent meg, új kiadására, és kérdéses volt, nem kellene ezt a régi fordítást átdolgozni. Megbízták tehát a latinul, görögül, héberül egyaránt jól tudó versegit, hogy vesse egybe a magyar szöveget az eredetiekkel, és jelölje meg, hol talál eltérés le, és milyen módosítás javasol. Ez az igen nagy munka töltötte ki versegi utolsó éveit, de elkészült vele. Nagy terjedelmű latin nyelvű jelentése példaképe a szakszerű és lelkiismeretes fordítás kritikának. Végeredményben nem javasolta a Kádiféle szöveg új kiadását, hanem új fordítást tartott szükségesnek. Csaknem 10 évi szünet után, utolsó éveiben újraírt verseket. Ekkor jelentek meg a költészetéből eddig hiányzó vallásos művek. Az Úrnak felmutatása után, az Istennek felsége és jósága, a keresztfa mellett álló szűzanya, az Istenben való bizodalom, ének Szent István király jobbjáról, a teremtésnek képe, ének páduai Szent Antallor, valamint számos Zsoltár fordítás. A halála évében befejezett a Képzelő erőnek nagy művei az emberben című hosszú és bonyolult gondolati költemény, mintha egy megtérő önvallomását rejteni magában. Istenes árjaitól ellepve az édes örömnek, más gyönyörűséget földünkön vágya nem ösmer. Lába alatt egy gyáva lakás tovas indeni látván, Istene, amire vágy egyedül, csak az égi lakások, melyekhez szerető elméje kitörni igyekszik. Már ragyogó fényébe merül e mennyei Úrnak, s amit díszeiről örömest hitt, látni óhajtja, már felemelkedvén szárnyán a tiszta tüzeknek, lázul a gúnynak méltatlanságai ellen, melyekkel gonoszul sértette az ember az Istent, tűri gyalázatját. Vele együtt kínjait érzi, meg nem szűnhetvén sebeit mosogatni könnyével, már meg egész napokat tölt el mennybéli tüzének, csüggedezési között, a félig nyílt szótlan ajakkal, mozdulás nélkül mély ájulásba merülvén, hódol az Istennek, ki tüzével fogytig emészti. Így vesz ezen mennybéli erő, ezen isteni képzés gondolatin bizonyos diadalmat az emberi észnek. Így hódítja kies jármához az emberi szívet. belső bíronknak feddését, mellyel előnkbe tartván a rúd bűnt, szívünket kínzeni szokta. Rettenetes festéseivel táplálja, nagyítja bennünk a képzés. Ő hozza eszünkbe a hitünket, melyet megszegtünk, a szentegyházat, az oltárt, hol fogadásainkat megtettük, szinte halálig tartandó kínzást szülvén, bűnünknek öléből. A vers utolsó sorai az embert Istentől elfordító és tévútra vívő ideológiák kritikáját adják. Fátyolozott szemmel, vagy pejpeskedve, követvén a habozó közvélekedést, vagy jégre vezetvén csábító nyomain a féktelen emberi képzés. Már szomorú, már víg, már lágy, már vérnek őrülő, isteneket költött váltólag, számtalan újnál újabb agyszüleményt alacsony hóhérít az észnek. S már botorul, csalván, már elcsábítva, bevitte a tévejgések szomorú éjjébe az elmét, s a szívnek vágyát erkölcstelen útra vezette. A Teremtés képe című részben verses, részben prózai elmélkedésének alaphelyzete, kerete, hangulata, mintha előképül szolgált volna Koszolányi Dezső Hajnali részegség című verséhez. A szöveg így végződik. Megérintett engemet az Úrnak keze, egy súlyos és hosszas nyavaja által a halálra megintvén. Azt találtam azonban még szomorúbb elmélkedéseimben is, hogy nagy, irgalmas és hatalmas az Úr, mikor sújt, s mikor gyógyít, mikor csapással látogat, s mikor kegyelmével vigasztal. A legszebb napnak, mely az egész természetet feleveníti, az végtére a sorsa, hogy ismét elalkonyodik, és még nagyobb pompával kerekedik ki. Ez a gondolat folytatódik maga által írt sírfeliratában. A sír elfolytván zöldrügyét, hambában kezdi életét. Vesegé Ferenc életét ismertetve folytassuk tovább Pálosrend történetével foglalkozó ismereteket, a Pálosrend első feloszlatása. Második József 1781-ben megtiltotta a szerzetes rendeknek, hogy a Rómában tartózkodó generálisaikkal kapcsolatot tartsanak. 1782-ben feloszlatta a kontemplatív szerzetes rendeket. Ennek estek áldozatul a kamalduliak, a kartauziak, a klarisszák és az ágostonos apácák. 1783-ban megszüntette a trinitáriusokat. A karmeliták felszámolására 1784-ben került sor. 1785-ben bezárták az ágostonos remeték három magyarországi monastorát. 1786-ban került sor a páros rendre, majd még ugyanebben az évben a bencésekre. Erre a sorsa jutott 1787-ben a premontrei kanonokrend, jászói és leleszi prépostsága. A ciszterciek zirci apátságát az mentette meg, hogy az a Henrichaui oroszországi apátság alá tartozott. Jelentős veszteségeket szenvedett el a domonkos rend és a búcsújáró helyeitől megfosztott ferences rend. Második József 1782 és 1789 között 359 kolostort szüntetett meg birodalmában. A Magyar Királyság területén ez 140 kolostort érintett. A császár egyre radikálisabb egyházpolitikai rendelkezései miatt 1784. december 3-án 6. Pius pápa a pálosok lengyel rendtartományát, hogy azt a császár ne tudja eltörölni, saját kérésére kivette a magyarországi székhelyű pálosrend generális perjelének joghatósága alól, de ezzel a rendelkezéssel nem hozott létre új rendet vagy kongregáció, csupán a politikai helyzet súlyossága miatt a lengyel pálosok önrendelkezési jogot kaptak azzal a megkötéssel, hogy amint az lehetségessé válik a lengyel tartományt, újra a pálosrend generális perjelének joghatósága alá rendelik vissza. A rend ennek köszönheti fennmaradását. Második József 1786. február 7-én írta alá a rend eltörléséről intézkedő rendeletet, amelynek végrehajtását éppen augusztus 20-ára tűzte ki a helytartó tanács, vagyis ezzel a nappal kellett a szerzeteseknek végleg letenniük szerzetük fehér ruháját és elhagyniuk kolostoraikat. Ekkor a magyar rendtartománynak 24 monostorban, illetve rezidencián összesen 313 tagja volt. A lengyel kolostorok, mivel kívülestek a Habsburg birodalom határain, elkerülték a feloszlatást. Így a folytonosság a lengyel tartomány révén megmaradhatott. A fő előjáró székhelye Mária Völgyről átkerült a lengyelországi Częstochovába. Lengyelország feloszlatása után azonban ott is sorra zárták be a pálos kolostorokat a megszálló osztrák, porosz és orosz hatóságok rendelkezései nyomán. Az egész rendből végül csupán két kolostor maradt meg, Częstochova és Krakow. Később ebből a két kolostorból terjedt el újra a pálos rend. Kedves testvérek, mind a mai napig rendi közösségünknek központja Częstochovában van. Ahogy már korábbi műsorokban említettem, többen kérdezték, hogy miért nem Magyarországon. Túlságosan kevesen vagyunk a magyar rendtartományban ahhoz, hogy egy ilyen rendnek az irányítását tudnánk vállalni, hiszen több mint 500-an vannak pálos szerzetesek a világ különböző részén, gyakorlatilag Ázsia és Dél-Amerika kivételével mindenütt jelen vannak a pálosok. Lengyelországban bőségesen van hivatás, a rendi vezetésnek a lehetőségei adottak, bőségesen van még egyelőre szerzetes testvér arra, akik képzettségük mellett lelkileg is alkalmasak arra, hogy az egész rendet irányítsák. Hogyha mi magyarok irányítanánk az 550 pálos szerzetesnek az életét a világ különböző részén, akkor bizony semmi idő sem maradna arra, hogy a meglévő kolostorainkat ellássuk. Azoknak, akik nagyon sokszor bánkódnak azon, hogy nem Magyarországon van a rend központja, üzenem, törekedjenek arra lehetőségeik szerint családjukban, hogy minél inkább a családra tekintsenek, minél több gyermek szülessék erre a magyar földre, akár az anyaországban, akár a határokon túl, neveljék őket hűségesen katolikus keresztény hitre, hogy bennük a hivatásnak a gyökere meg tudjon erősödni és szárba tudjon szökkenni. Hogyha ez így lesz, akkor egészen biztos, hogy lesz pálos hivatás is. Tegyünk róla. A családoknak komoly feladata van. Őrizzük meg hűségesen a házasságokat, merjük vállalni a gyermekeket, és akkor biztos, hogy a rend számára is lesz bőségesen hivatás. Kedves testvérek, ezekkel a szavakkal búcsúzok, folytatjuk majd tovább Sörédi Pálnak a történelmi beszámolóját pálos rendi életünkről. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!